néhány percben, amíg megálltam itt a bejáratnál néhányakkal szóba állni, kiderült, hogy vannak, akik vizsgáztatni akarnak engem most. Meg vannak olyanok is, akik azt várják, hogy boldogítsam őket. És számomra nagyon megnyugtató volt most a tünde imádsága, aki azt mondta, hogy a mennyből való örömöt várjuk, és abba kívánunk bele kapcsolódni. Ez úgy felszabadít engem, hogy nem inkább boldogítsak senkit, meg úgy gondolom, az élet vizsgáztat elégszer minket, úgyhogy nem is kell egymást vizsgáztatni. Hát a ma délutáni témánk a megbocsátás, és én erről fogok beszélni, de nem csak beszélni, hanem kérdezni is, hogy vizsgáztassam én is a hallgatókat. Egy viccel kezdem. A vasárnapi istentisztelet végén a lelkész tesztelni akarja, hogy elég hatásos volt-e a prédikáció. A megbocsátásról volt szó, és ugye az utolsó ének előtt megkérdezi a hallgatóságot. Kérem, jelentkezzenek azok, akik úgy érzik, hogy most már a prédikáció meg imádság után megbocsátottak az ellenségeiknek. Hát a hallgatóságnak 80%-a emeli a kezét, örül a lelkész, de valahogy mégis furdalja a lelkét az, hogy hát vannak ugye elég sokan, akik nem jelentkeztek. Vajon miért? Arra gondol, hogy az ének után egy újabb ilyen próbát tesz, egy jó ének volt, felüdíti a lelket, hát ha az is hatott az emberekre, és újra felteszi a kérdést, hogy na ki az, aki most már az ének után úgy érzi, hogy meg tudott bocsátani. Jelentkezik mindenki, kivéve egy nénit az első padban. Hát ekkor már még jobban furdalja a lelkét az, hogy vajon hogy van az, hogy 99% megbocsátott, és egy van, aki nem. És külön megszólítja a nénit, hogy hát Kovács néni, tessék csak mondani, hogy hány éves is maga? Hát 98, tiszteletes úr. És mondja csak, hogy van az, hogy 98 év földi élet után még nem sikerült megbocsátani? Hát Kovács néni gondolkodik, mosolyog egyet, kivonul az úrasztal elé, és a következőket mondja. Tiszteletes úr, hát az úgy van, hogy én már annyit éltem, hogy az ellenségeimet mind túléltem. Azok a gazemberek mind kihullottak mellőlem. Nem tudom, hogy ki hogy áll a megbocsátással. Azért sejtem, hogy még így nem jártunk, hogy mindenki kihullott mellőlünk. És lehet, hogy már is ott van bennünk a felismerés, hogy azért van mit megbocsátani, meg van kinek megbocsátani. Ha valaki úgy érzi, hogy nincs, amit megbocsásson, arra kérem, mégis maradjon itt, mert lehet, hogy a végére kiderül, hogy mégiscsak van mit megbocsátani. Képzeljük el, hogy a lelkünk olyan, mint egy zsák. Egy jó nagy zsák. És miközben éljük az életünket, sok minden pakolunk bele ebbe a zsákba. Jó dolgokat is, meg rossz dolgokat is. Telik a zsákunk. Ugye gyermekkorban már nagyon sok minden belekerül, aztán fiatalként még több, felnőtt lesz az ember, és egyszer csak úgy érzi, hogy túl nehéz a zsák. És szeretné megtudni, hogy mi van benne, de az nem megy olyan könnyen. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy mi van benne, el kell kezdeni kiszedni belőle azt, ami ott van. És lehet, hogy vannak dolgok, amiket jó régen belepakoltunk, nem is emlékszünk már rá, és kiderül, hogy ott van. És ilyenkor mosolyog az ember, hogy jé, ezt nem is gondoltam. Vagy elszomorodik, hogy erről bizony nem tudtam. Van olyan, ami belekerült a lelkünkbe, úgyhogy közben nem tudtuk, hogy mi az. Beengedtük, mert betette valaki más, vagy mi magunk tettük bele, és aztán elfelejtettük, telt múlt az idő, és egyszer csak ráeszmélünk arra, hogy ott van. Most már tudom, hogy mi az. Nem kellett volna beengedni. De mit kezdjek most vele? Vagy azt is elképzelhetjük, hogy van úgy, hogy például sötétben került oda. Nem láttuk, hogy mi van a kezünkben, mi kerül közel hozzánk, és beletettük. És most ott van. Lehet úgy élni, hogy nem akarjuk tudni, hogy mi van a zsákban, vagy mi van a lelkünkben, de attól még cipeljük magunkkal. ott van, bennünk körülvesz, visszük, ahova megyünk, és nem mindegy, hogy mi van benne. Mert mi van, ha arra ébredünk, hogy ami benne van, az valami nem kellemes szagot áraszt. Vannak emberek, akik csak akkor eszmélnek, amikor azt veszik észre, hogy emberek úgy kezdenek eltűnni mellőlük. És nem azért, mert 98 évesek, és mindenki kihalt a környezetükből. Hanem egyszerűen azért, mert már emberek nem kívánkoznak ott lenni a közelükben. És nagyon sokan felteszik a nagy kérdést, hogy vajon miért, és nem lerik erre a választ. Na hát ez az előadás, ami most következik, egy ilyen zsák átpakolás lesz. Vagy legalábbis reménykedek abban, hogy ebben fog segíteni minket, hogy ami a lelkünkben van, azt egy kicsit megmozgassuk, kiszedjünk belőle néhány dolgot, hogy aztán majd ami nem odavaló, azt ne tegyük vissza, és ami odavaló, azt visszategyük a helyére. Mert remélem, hogy lesz olyan, ami majd dolgozni fogunk, és alakítjuk. És ez az előadás csak egy kis szikra akar lenni, a többi az rajtatok áll. Azon, amit majd az előadás után a beszélgetésben előhoztok magatokból, meg azon, amit majd a további napokban, hetekben vagy években megmertek mozgatni még a lélek rejtett részeiben. Ismerős előttünk a történet, ugye Péter kérdezi meg Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani. És most a teszt ideje eljött, a vizsga ideje. Hányszor kell megbocsátani? 70-szer, 7-szer, vagy ugye 77-szer mondják némelyek a károli fordítás szerint. Helyes a válasz?
Már melyik?
70-szer, 7-szer, vagy 77-szer, mindegy. Ott még van egy másik szó a válaszban, 70-szer, 7-szer is, ugye? 70-szer, 7-szer is, ez nem azt jelenti, hogy 70-szer, 7-szer, hanem még többször is akár. Ugye már is az első vizsgateszt, vagy a vizsgakérdés megvolt. Miért kérdezi ezt Péter Jézustól? Azért, mert vizsgáztatni akarja. Ugyanis Jézus korában a rabbik azt tanították, hogy egy embernek háromszor kell megbocsátani. Aki a harmadik lehetőséget is eljátszotta, annak nem kell megbocsátani. Tovább kell élni az életet, el kell felejteni, hogy van, egyszerűen nem kell megbocsátani. Három lehetőség egy embernek bőven elég. De már is lehet ugye a zsákból előszedni azokat a kapcsolatokat, ahol több mint háromszor megbocsátottak nekünk. Ugye Jézus a három ellenében mondja azt, hogy 70-szer, 7-szer is meg kell bocsátani, de akár ennél többször is. Ismerős előttünk a mi atyánknak a kérése, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk ugye az ellenük vétkezőknek. Na, és a következő vizsgakérdés, hogy mit jelent ez, hogy amiképpen? Azaz hogy?
Hát úgy, hogy eltörölte minden
bűnünket. Eltörölte minden bűnünket?
Meg sem.
Nem emlékszik meg róla.
Uh-huh.
Hát a tenger mélyére letette minden nemű bűnünket. Na, nekem az lesz a következő kérdésem, képesek vagyunk erre?
Nem.
Akkor miért mondjuk ezt naponta, és miért így magyarázzuk? Nekem az a kérdésem. Vajon tényleg így kell érteni a mi atyáknak ezt a kérését? Vagy lehet másképp érteni? Nem árulom el most a választ, hanem majd később visszatérünk erre, hogy mit is jelent ez a kérés. Inkább egy történetet mondok el. Második világháború, Auschwitz, koncentrációs tábor, egy zsidó férfi, Simon Wiesenthal. Miközben a koncentrációs táborban éli a napjait, és látja, mint kivégzik a társait, egy nap egy kórház, egy ilyen tábori kórház kitakarítására rendelik őt meg néhány társát. És miközben a kórházat takarítják, oda megy hozzá egy nővér, és ráparancsol, hogy kövessen engem. És ő ugye rabként nem tudja, hogy hova megy, de megy a nővér után. Amíg a kórház egyik rejtett zugában benyitnak egy kórterembe, ahol egy német náci katona fekszik. Amikor belép, már érzi a halál szagát. Egy kemény sebben a fején a katonának, gennyes, látszik rajta, hogy már csak órái vannak hátra. leültetik, és ő ott ül a náci katona mellett, aki elkezdi neki sorolni a saját bűneit. Többek között azt is elmeséli ez a 22 éves fiatal katona, aki halálosan sérült, hogyan írtottak ki egy zsidó falut, a zsidók százait úgy, hogy begyújtották a házat a fejük fölött, és akik menekülni próbáltak az ablakon, azokat lelőtték, csecsemőket és aggastyánokat, és ez a zsidó ember hallgatja a szörnyű történeteket, egyiket a másik után. És amikor a katona befejezi, akkor a következő kéréssel fordul hozzá, bocsásson meg nekem. És leírja Simon Wiesenthal, hogy ott álltam, egy szó nem jött ki a torkomon. Aztán tovább mentem. És azóta sem tudom, hogy jól tettem-e, hogy nem bocsátottam meg. De nem tudtam kimondani azt, hogy megbocsátok. Befejeződik a második világháború, és évekkel azután, hogy befejeződött, levelet ír néhány közismert személyiségnek, amiben arra kéri őket, hogy miután ezt a történetet elolvassák, írják meg a maguk véleményét. Jól tette, vagy nem jól tette? 32-en válaszolnak, és meg is jelent könyvben ez a történet és a válaszok. Nagyon szép, érdemes elolvasni. És van, aki amellett érvel, hogy érdemes volt odaállni a német katona halálos ágya mellé, és végighallgatni, és nem megbocsátani. És van, aki azt mondja, hogy ezt így nem lehet, meg kellett volna bocsátania. Nem megyek ebbe bele, ha valakit érdekel, akkor elolvashatja. Hadd maradjon ott a kérdés, hogy vajon jól tette, hogy nem bocsátott meg. És vajon miért nem tudott megbocsátani? Hadd legyen ez a következő kérdés. Dél-afrikai apartheid, ugye lehet, hogy tudjuk azt, hogy még 1996-ig is éltek úgy emberek egy egészen fejlett országban, Dél-Afrikában, akik rabszolga körülmények között engedték a napjaikat. Miközben Európa már 50 éve a felszabadulás lelkét itta. És ugye lehetne említeni még más szörnytetteket is, például Ruandát, ahol népirtások történtek, vagy akár Jugoszláviát is, ahol masszívan tapasztalták, még nem is olyan régen emberek azt, hogy hogyan gyalázzák meg őket, és hogyan írtanak ki egész családokat, vagy egész falvakat, vagy egész lakótelepeket. Én 2003-ban jártam Horvátországban, és ott álltam szóban azokkal, akik megélték a horvát-szerb háborút, és rádöbbentem arra, vagy megdöbbentem azon, inkább így fogalmazok, hogyan mesélték még évekkel azután is, mekkora gyűlölettel a hangjukban azt, amit nekik át kellett élniük. És próbáltam rákérdezni arra, hogy de vajon nem lehet már ezek után megbocsátani? Évek teltek el azóta. És akkor az egyik néni elmesélte nekem, hogy hogyan támadták meg a falujukat, és 2 hét ostrom után hogyan menekültek éjszaka egy ilyen mezőgazdasági öntöző árkon keresztül az egész falu. Mert tudták, hogy ha ott maradnak reggelig, akkor ott mindenkit kivégeznek. És némelyek látták, hogyan hullanak el pajtársak mellőlük, és aztán majd a falu melletti dombra kiérve látták azt, hogy a szerb katonák, miközben fel kell a nap, bevonulnak a faluba, és minden szétlőnek a tankokkal, mérgükben, hogy nem találtak embert. Templomot, iskolát, házakat. És igaz ugyan, hogy mindenki megmaradt a faluból, vagy legalábbis azok, akik elmenekültek a mezőgazdasági árkon keresztül, de mégis ott volt bennük a gyűlölet, hogy a házamat, amit a két kezemmel építettem meg, láttam a domb tetejéről szétlőni, ezt nem lehet csak úgy elfelejteni. És talán még kevésbé lehet elfelejteni azt, amikor valaki a lelkünkbe lő bele, vagy gázol bele. És olyan jól csináljuk ezt, vagy olyan jól értünk hozzá, hogy némelyek egy életen keresztül sikerrel űzik. Még csak észre sem veszik azt, hogy mások lelkibe gázoltak. Hogyan bocsássak meg mások helyett, ugye ez a Simon Wiesenthal kérdése. Én azt mondom, ne foglalkozzunk ezzel, meg nem is kell nekünk foglalkozni a szerb-horvát háborúval, hanem foglalkozunk inkább magunkkal. Nem az a nagy kérdésem, hogyan bocsássak meg mások helyett. Úgy gondolom, senkinek nem ez a nagy kérdése itt, hanem az, hogy hogyan bocsássak meg magam helyett. Hogyan bocsássak meg annak a valakinek, aki megbántott. Lehet, hogy éppen a mai nap, vagy ezelőtt 30 évvel, mindegy. Ha a sérelem ott él bennem, akkor az idő az relatívvá válik. Olyan, mintha ma történt volna. És vannak olyan életek, amelyek ugye erről szólnak, hogy minden nap átéri újra és újra azt a sérelmet, ami lehet, hogy évekkel azelőtt történt. Derrida, egy filozófus azt írja, létezik olyan, ami megbocsáthatatlan. Csak az megbocsátás, ami lehetetlennek mutatkozik. Tehát létezik olyan, ami megbocsáthatatlan, és csak az megbocsátás, ami lehetetlennek mutatkozik. Na, én vitatkoznék Derridával is, most nem megyek ebbe sem bele, mert nincs rá időnk. Inkább azt kérdezem meg, hogy miért lehetetlen. Derrida úgy gondolom, inkább arra akar rámutatni, hogy azzal érdemes nekünk foglalkozni, amiről úgy érezzük, hogy nem tudjuk elengedni. Amit nem tudunk megbocsátani. Mert vannak olyan sértések, amelyek csak úgy eltűnnek az életünkből, amelyeket megbocsátunk nagyon könnyen. Például vannak olyan sértések, amelyeket egy apró gesztussal jelzünk, hogy eltörölve, megbocsátva, nem kell ezzel foglalkozni. És itt hozok egy személyes példát. Van úgy, hogy igen, ez a példa arról szól, hogy lehet bocsánatot kérni úgy, hogy nem mondjuk ki soha azt, hogy bocsáss meg. És ez a mi családunkban kiválóan gyakorolt. Például édesanyám, ugye Mérailyakat titoktartásra kötelezem meg a többieket is, tehát édesanyám nagyon nehezen kér bocsánatot. Szinte soha nem teszi ezt. És ha valamiért érzi azt, hogy most túllépett egy határt, akkor hogyan szokott ő bocsánatot kérni, vagy hogyan közeledik hozzám? Jön és megkérdezi, hogy nem kérsz egy kávét? És én azt akarom mondani, hogy nincs megbocsátás, akkor azt mondom, hogy nem. És valaki egy fél órával később újra megkérdezi, most sem kérsz kávét? És ilyenkor rendszerint eszmélni szoktam, hogy valamit mondani akar, amit nem vettem észre, vagy nem akartam észrevenni. Vagy van olyan nap, amikor jön, és fél óránként megkérdezi, hogy nem vagy éhes. És amikor már harmadszor is megkérdezi, és úgy érzem, hogy most már felmegy a pumpám, akkor néha arra eszmélek, hogy lehet, hogy valami más van benne, amit nem tud kimondani. Van, hogy bocsánatot kérünk valamiért, úgyhogy közben nem mondjuk ki ezt, hogy bocsáss meg. Azért, mert nem tanultuk ezt. Mert a saját családunkban nem gyakorolta senki. És ha valaki nem tanulja meg gyerekkorában, vagy nem akarja tudatosan ezt megélni, akkor nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Voltam egy esküvőn, és ugye a papot a díszasztalon szokták ültetni, és vannak emberek, akik úgy kötelességüknek érzik, hogy oda jöjjenek, és hát úgy szóval tartsák, meg úgy ott legyenek mellettük. És egy ilyen esetkor történt meg az, hogy a férj, aki felöntött egy kicsit a garatra, odaült velem szemben, meg a feleség is odaült. És hát mivel felöntött a garatra, ezért olyan családi történeteket kezdett elmondani, amit a feleség nem akart elmondani. És úgy láttam, hogy sziszeg, és próbálja jelezni a férjének, hogy nem kéne, hallgass már, de hát valahogy az ő lába között, meg a férje lába között ott volt az enyém szemből, és nem tudta megugni a férje bokáját, ezért csak pillantásokkal próbálta kontroll alatt tartani a férjet. De hát a férj annyira rám figyelt, hogy ügyet sem vetett a feleségére. De adott ponton a férj észlelni kezdte azt, hogy valami baj van. Mert a feleség ugye mivel büntette, hogy elfordult. És nézte, hogy mi történik körülötte, tiltakozásképpen, hogy a férj ugye elmondott valamit, amit nem kellett volna. És akkor a férj megüti a könyökömet, látom, hogy valamit jelezni akar, és megszólítja a feleségét, elkérhetem a sótartót? Igaz ugyan, hogy mérges pillantások között, de megkapta, nem sózott semmit, és visszaadta a feleségének, ugye néhány másodperccel később, köszönöm szépen, drágám. nem lehetett nem észrevenni, hogy ez másról szólt. De ezzel szent volt a béke közöttük. Ott volt egy köszönet, amit nem direkt módon szántak bocsánatként, de mégis megérkezett a feleséghez, és elérte a célját. Úgy gondolom, hogy a legtöbb sértést valahogy így oldjuk meg az életben. Különösen mi magyarok. Ritkán van az, hogy oda megyünk a másik elé, és azt mondjuk, hogy bocsáss meg, mert. Talán még ritkábban van az, hogy oda megyünk a másikhoz, és azt mondjuk, hogy megbántottál ezzel és ezzel. Azt érezzük a sértésben, hogy valami fáj. Fáj a lelkünk. Elmondok egy történetet. 14 éves lányról szól. 14 évesen a 19 éves első unokatestvére megerőszakolja. És neki úgy kell élnie abban a családban, ahol született, a következő 4 évben, hogy szinte minden nap találkoznak. Aztán a lány elkerül egyetemre, és akkor már nem kell találkozni az erőszakot tevővel. Az erőszakot tevő soha nem kér bocsánatot. Az egyetemről a lány nem akar hazamenni. Kerüli a hazamenetelt. A szülei nem tudnak arról, hogy mi történt. Szégyelli elmondani. Gyerekként még félt, most már felnőttként szégyell erről beszélni. És 22 évesen beszél róla először. Akkor sem úgy hozza elő, mint erőszakot. Hanem a fő problémája az, hogy miközben egy fiú udvarolni kezd neki, ő valahogy mindig eltaszítja magától. És a fő probléma az, hogy nem tud megbízni a férfiakban. Így keresett meg, és így járt osszóba egymással. És utána minden családi eseményen mondanom sem kell, hogy ott ült az erőszakot tevő társaságában. Hogyan menjen tovább? Lehetséges a bocsánat? Ráadásul úgy, hogy nem is kérték el soha. És hogyan bocsásson meg, aki úgy érzi, hogy tönkretették egy életre? Nagyon reális kérdések ezek. Nekem szegezték, és így mondom tovább. Hogyan bocsássak meg, mikor tudom, hogy lehet, hogy soha nem lesz egy normális házas életem? Valakiért, valaki miatt, aki ekkora sérelmet okozott nekem. Tudom, hogy meg kéne tegyem. Egy komoly hívő lányról van szó, de nem tudom. Van egy másik történetem is, ez is reális a valós életből. 45 éves férfi gondozza a saját édesanyját, aki egy agyvérzés következtében félig lebénult. És miközben ott van mellette és gondozza, egyszer csak agresszív lesz. Dühös. A felesége többször is látja, rászól a férjére. Mi történt? A feleség nem érti. Az ő szelíd férje, aki nagyon szereti az anyját. Hogy van az, hogy egy magatehetetlen asszony mellett agresszív lesz, dühös? Látszik, hogy nem úgy mozgatja, ahogy kéne. Valami elemi erővel tör elő belőle. Beszélgetnek erről. És a feleség bátorítására keres meg a férj. És elkezdjük a zsákból kipakolni a dolgokat. Ezt is, azt is, amazt is kiveszünk. És egyszer csak megérkezünk oda, hogy amikor 10 éves voltam, meséli a férj, az apám megcsalta az anyámat. Nem váltak el. Nem is beszéltek róla. Úgy tűnt, hogy helyreállt a házasság. De valójában az anyám soha nem bocsátott meg az apámnak. Minden nap megkínoszta. Minden egyes nap arról szólt, hogy az anyám visszafizette az apámnak a tartozást. Soha nem beszélünk róla, és mégis ott van bennünk a sérelem. Igen, van ilyen. És van úgy, hogy egy életen át visszafizetjük naponta. Van ilyen. És az a 45 éves férfi a következőket mondta, nemhogy ezerszer, de 10000-szer megfizette az apám azt a félrelépést, és valahogy nem vették észre. És kiderül az, hogy ezek után már nem tud olyan erő, olyan elemi erővel elő az agresszió belőle, mert sikerült valamit elengedni abból a tartozásból, ami nem is az övé volt. De valahogy az ő lelke érzékelte azt, hogy félig meddig most belemehetünk, vitázhatunk róla, hogy mennyire jogos, mennyire nem, de ő úgy érezte, hogy félig meddig, hogy az apja igazságtalanul szenved nap, mint nap, 30-40-50 éven át. Kedves testvérek, ezek hétköznapi történetek, amelyek lehetnek a te történeted, vagy a te családodban megesett történetek. Sok ilyen van. Én most arra hívlak, hogy ezekkel a mélyebb, Derrida szerint megbocsáthatatlannak tűnő, megbocsátani valókkal foglalkozzunk. És ezeket próbáljuk megmozgatni a magunk életében. Azt mondják a szakemberek, hogy azért olyan magas az öngyilkossági arány a magyarok körében, mert nagyon jól értünk ahhoz, hogy elhallgassunk dolgokat. Ne beszéljünk arról, ami probléma van. Ott van a zsákban, a lelkünkben, és hallgatunk róla. És ugye azt is tudjuk, hogy különösen magas a székelyföldi férfiak körében az öngyilkossági arány. Miért? Mert ők még kevésbé tudnak beszélni arról, ami probléma a lelkükben. Talán ezért is kéne foglalkozni azzal, ami bennünk van. Gyűlik a lelkünkbe, a nagy zsákba, és mit cipeljük magunkkal. És beleroppanunk. Van ilyen. Mert ha nem öngyilkosság, akkor depresszió formájában. De valahogy, ami a zsákban összegyűlt, az egyszer csak érezteti a hatását. Lehet, hogy van olyan közöttünk, aki úgy érzi, hogy őt a múlt magához láncolja. Van ilyen is. Vannak emberek, akik elmesélik újra és újra ugyanazt a történetet. Van úgy, hogy lelkészekként már ugyanazt a sztorit hallottuk 10-szer. De lehet, hogy családtagként már 10000-szer hallottad. És hiába telnek az évek, marad a sérelem. Marad a fájdalom. Miért? Mert vannak emberek, akik nem tudnak a múltból tovább lépni. Mint a bilincs. Ugye van olyan bilincs, amivel a rabot oda kötik a sétáltató őrhöz. Néha van ez így, hogy így kötjük magunkat hozzá a múltunkhoz. Vagy még pontosabban egy sérelemhez, amely bennünket a múltban ért. És még egy gondolat a megbocsátás kapcsán, illetve azt előkészítőleg. Nem csak úgy lehet elvérezni, hogy megvágjuk magunkat, elfolyik a vérünk, és aztán ugye vége az életünk. Lehet úgy is vérezni, hogy valaki egy életen át csöpögteti magából. Naponta vérzik. És vannak olyan sebek, amelyekből egy életen át folyik a vér, vagy csöpög a vér. És ugye vannak lelkek, amelyek így véreznek el. Nem tudják, hogy hol, de elfolyik az energia, elfolyik az erő, és valamiért nem tudnak tovább menni. Hát ennyi bevezetésként, és utána felteszem a nagy kérdést, hogy milyen lehetőségünk van akkor a bocsánatra. De előtte még megemlítenék két lehetőséget, ami a bocsánat mellett ott van bennünk akkor, ha sértés ér bennünket. Vagy ha nagyon mély fájdalmat okoztak nekünk. Mi ez a két lehetőség? Mindenki vágja. Az egyik a bosszúállás. A másikról már beszéltem, az elfojtás. Az, hogy nem veszük számba, nem veszük figyelembe. Elfojtjuk, hallgatunk róla, nem probléma. Legalábbis addig nem probléma, amíg nem említi valaki. A másik a bosszúállás. Nincs idő ezért, mind a kettőt kihagyom. Inkább megemlítem azt, hogy az 56-os elítéltek, illetve kivégzettek gyermekeivel Magyarországon egy kutatást végeztek. Tehát 56-os elítéltek, kivégzettek, politikai okokból meghurcoltak, gyermekeivel, meg unokáival végezték, de leginkább a gyermekeivel. És mi az, amit találtak 50 évvel később? 17%-a az elítéltek gyermekeinek, meg unokáinak nem akart tudomást venni arról, hogy mi történt az elődökkel. Nem beszéltek róla. 50 évvel az események után még mindig voltak olyan családok, ahol nem lehet beszélni a problémáról. Holokauszt túlélőkkel Popper Péter, a híres pszichológus készített interjút. Ez is valamikor a 90-es években. Tehát Popper Péter, és mit talált? 27 ilyen családot keresett meg Magyarországon, és a 27 családból, 4 családban biztosan tudták, ugye dokumentumokból, hogy holokauszt túlélők vagy azoknak a gyermekei, de 4 család tagadta, hogy bármi köze lett volna a holokauszthoz. Tagadták. És 5 családban, miközben kérdezgette őket, egyszerűen nem akartak arról beszélni, hogy mi történt náluk. Hallgattak róla. Erre is később még visszatérek. Megbocsátás. Mi a megbocsátás? Vagy mi a célja? Nincs lelki békesség megbocsátás nélkül. Ezt most nagyon röviden mondom, nem fejtem ki. Egyszerűen fogadjuk el, vagy ha nem, akkor vitázzunk vele. Tehát nincs lelki békesség megbocsátás nélkül. És a megbocsátás egyik célja az, hogy én vagy te elnyerjem a lelki békességemet. A másik célja a megbocsátásnak a kapcsolat helyreállítása. Most gondolhatunk szülő-gyermek kapcsolatra, vagy házastársak közti kapcsolatra, vagy közösségen belüli kapcsolatra. Nincs helyreállt kapcsolat megbocsátás nélkül. Lehet színlelni, lehet mimelni, lehet harcostársakként, meg bajtársakként egymás mellett élni, de ha nincs megbocsátás, akkor nincs igazi kapcsolat. Mi a megbocsátás? Engedjétek meg, hogy másoldalról is közelítsek. Egy küzdés. Megküzdök önmagammal. Vagy ha másképp fogalmazok, akkor azt mondom, hogy megharcolok önmagammal. Miért? Azért, hogy elengedjem a sérelmet. A jogos sérelmemet. Megküzdök, megharcolok önmagammal. Ami lehet könnyebb, de vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz. És van olyan, amikor élet-halál harc. Nem játék és nem is verseny. És azt mondják a szakemberek, hogy azért nagyon nehéz a megbocsátás, mert a személyiségünk teljes egészét megmozgatja. És van úgy, hogy a zsákból ugye nagyon sok minden kikerül addig, amíg helyre tudom rakni azt, aminek ott a helye. És van úgy, hogy nagyon mélyre kell ásni addig, amíg meg tudok bocsátani valakinek. És vannak olyan helyzetek, amiket nagyon nem tudok kezelni, nagyon nem értem, hogy miért van, és előbb mással kell foglalkozni ahhoz, hogy abban az élethelyzetben, abban az egy személynek, aki megbántott, megsértett, meg tudjak bocsátani. Hogyan bocsáthatok meg? Gondolom, hogy talán ez az, ami leginkább érdekel minket. Van egy nagyon szép történet a Bibliában, Jákob és Ézsau története, ezt elolvashatjuk majd otthon, illetve gondolom sokan ismerik is. A kisebbik testvér becsapja a nagyobbikat, kétszer is, vagy háromszor is, ha születést hozzá számítjuk. És ugye a harmadszori becsapáskor el kell menekülnie, eltelnek évtizedek és hazaindul. És amikor megy hazafelé, azt hallja, hogy a testvére jön eléje 400 felfegyverkezett férfival. És mi derül ki a történetben? Hogy nem bocsátok meg. Hiába teltek el évtizedek. Jákob egyedül megy el, ugye szolgál a feleségéért 2x7 évet, aztán gyermekei születnek, és úgy indul hazafelé. Tehát eltelt legalább 20 év, és még mindig nem jött meg a bocsánat. És tudjuk a magunk történeteiből, hogy van úgy, hogy eltelik 20 év, és valaki még mindig hordozza a sebet. Hogy mennyire nem könnyű a bocsánat, erre elmondok egy történetet. Bulgária telepen már elmondtam egyszer. Belfastban egy férj meg édesapa, miután hazaért délután a munkából, a feleségét akarta felváltani a gyermek felvigyázásban, aki egész nap otthon volt a kicsikkel, ezért fogta a két gyereket, és amíg a feleség a vacsorát készítette, elment velük sétálni. Még akkor este elrabolták őket, és az édesapát, meg a két gyermeket kivégezték. Csak azért, mert egy olyan városrészben laktak, ahol protestánsok éltek. Semmi más bűn nem volt. Az feleség meg édesanyja már csak a holtesteket tudta azonosítani. Évekkel később egy férfi keresi meg, aki arra kéri, hogy bocsásson meg az elkövetőknek. Mit mond a feleség? Oda megy a bejárati ajtóhoz, kinyitja, és azt mondja, hogy fáradjunk ki, uram. Ilyet nekem itt nem mondjon az én házamban, hogy bocsássak meg, ezt nem lehet megbocsátani. Hogy lehet azt megbocsátani, hogy valaki megöli a két gyermekedet és a férjedet? Aztán egy hónappal később, egy újabb találkozásban, amikor ez a férfi nem is igazán meri felvetni a kérést, hogy bocsásson meg a feleség ellen, az őszvei. Uram, gondolkodtam azon, amit mondott. Lehet, hogy mégiscsak meg kéne bocsátani, nem tudom. De olyan nehéz. Teljesen egyedül maradtam. Akiket szerettem, nincsenek mellettem. Én úgy érzem, hogy nem tudok megbocsátani. Újabb találkozások jönnek, és egy következő találkozásban már ezt mondja az özvegy és édesanyja. Uram, úgy érzem, hogy eljutottam addig, hogyha Isten nekem megbocsát, akkor nekem is meg kell bocsátani a másiknak. És mindegy, hogy mit tett. Itt nem csak az én sérelmem fontos, hanem az, hogy ő megérezze az Isten kegyelmét. Eldöntöttem, hogy meg akarok bocsátani. Aztán egy hónappal később már a következőt mondja. Uram, visszavonom, amit mondtam. Nem bocsátok meg. Mert rájöttem arra, hogy ha megbocsátok, akkor azokat árulom el, akik leginkább szerettek engem. A szerető férjem és a két gyermekem. Nem akarok már megbocsátani. Lehetne tovább mesélni ezt a történetet, de más történeteket is. Úgy gondolom, hogy érezzük belőle, hogy mennyire nem könnyű a bocsánat. És mennyire nem könnyű odaadni akkor, ha elég mélyen gázolnak valakinek a lelkébe vagy az életébe. De talán azt is megértjük belőle, hogy a megbocsátás az nem csak egy döntés. A megbocsátás egy folyamat. Ami nem minden esetben történik egyik másodpercről a másikra. Van úgy, hogy órákat vesz igénybe, van úgy, hogy napokig tart, de van úgy, hogy éveken át, vagy évtizedeken át valaki meg akar bocsátani, és mégsem tud. Folyamat. És nem az a jó, ha egyből akarod. Ezt is elmondom. Nem feltétlenül az a jó, ha egyből akarod. Hogyan bocsássunk meg? Úgy gondolom, hogy a mi atyánkban ez a kérés, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiként mi is megbocsátunk, ugye úgy értendő, hogy bocsáss meg, azaz legyél kész nekem megbocsátani, mert én is kész vagyok rá, hogy megbocsássak másoknak. Itt nem mérni kell, hogy mennyit enged el Isten nekünk, hogy mindent vagy nem mindent. Mindent elenged, persze, ezt ő maga ígéri. De nem kell magamat mérjem, hogy én mennyit tudok elengedni, vagy mennyit nem tudok elengedni. Lehet ezt is. De talán még fontosabb az, és ez az első lépés, hogy ahogy Isten meg akar bocsátani nekem, mindig kilátásba helyezem azt, hogy kész a bocsánatom, kezd új életet. Úgy akarjak én is megbocsátani a másiknak, hogy közben felkínálom neki az újrakezdés lehetőségét. Folyamat, tehát a megbocsátás. És mi az, ami segít nekünk ebben a folyamatban? A megélésben. Kevés az időm, ezért gyorsan mondom. Az, ha szembenézek a fájdalommal. Tehát szembenézni a fájdalommal. Amikor sértés ér bennünket, akkor bekapcsolnak az énvédő mechanizmusok. Van, akinek ismerős ez a fogalom, hogy énvédő mechanizmus, ezek védik a mi lelkünket, a zsákot, hogy ne vágják ki mások, ne dobjanak bele, amit akarnak. Tehát énvédő mechanizmusok. Ha sérelem ér, bekapcsol. Például, egy példát mondok erre, sokan dolgoznak közülünk, van úgy, hogy ordít a főnök, és te ott állsz, és teszel, veszel, és semmit nem érzel. Van ilyen? Mondja magáét, téged akar bántani, rád kiabál, rád ordít, de te semmit nem érzel. Miért? Azért, mert így mondjuk, hogy megkeményítjük magunkat. Na ez egy ilyen énvédő mechanizmus, hogy ha számba vennénk azt, amit mond, akkor az nagyon fájna nekünk. Ezért inkább nem is halljuk meg, amit mondott. Lehet, hogy később egy másik helyzetben, például ha a feleséged mondaná ugyanazt, az nagyon fájna, mert ott nem tudod kivédeni, de ha a főnököd mondja, nem érdekel. Mert ha érdekelne, ugye, amit felsorol, hogy te ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, ha ezt elhinnéd, vagy egyáltalán meghallanád, akkor az nagyon fájna. Ezért inkább kizárjuk. Na hát, akkor, amikor a sérelmekkel kell szembenézni, akkor egy ilyen énvédő mechanizmus kapcsol be, amit én így neveznék, hogy félelem a fájdalomtól. Rettegünk a fájdalomtól, a szenvedéstől. Rettegünk. Ki az, aki akar szenvedni? Vannak néhányan, őket úgy nevezik, hogy betegek. Akik vagy maguknak, vagy másoknak szeretnek fájdalmat okozni. Vagy vannak olyanok is, akik, ebbe sem megyek most bele, akik úgy élnek, hogy folyamatosan megkeresik azokat a helyzeteket, amikben őket meg tudják bántani mások. És újra átélik azt, hogy mit jelent áldozatnak lenni. Ebbe sem megyek bele. De súlyos sérelmekkel történjenek valakivel, ahhoz, hogy ez kialakuljon. És rendszerint már gyermekkorban történnek sérelmek, amik ezt kialakítják, hogy valaki keresi egy életen át azt, hogy mikor lehet áldozat. Félelem a fájdalomtól, rettegünk tőle, és akkor, amikor ugye megbocsátani kéne, akkor hogyan jön elő, nem akarok újra találkozni. Nem akarok még csak gondolni se arra, hogy mi történt. Jobb, ha nem jut eszembe. Jobb, ha nem kérdeznek rá. Ne foglalkozzunk vele. Tegyünk úgy, mintha meg sem történt volna. Mert félünk újra átélni azt, ami történt. És ha csak valaki rákérdez, már az is elég arra, hogy megijedjünk és rettegjünk. Például gyerekekkel végeztek kísérleteket, és ott állapították meg, hogy vannak olyan gyerekek, akiket annyira bántalmaztak, hogy már mosolyogva tűrik a verést. Mosolyogva tűrik a verést. Mennyire abnormális, nem? Vagy vannak olyan felnőttek, akik mosolyogva tudnak veszekedni. Fura ez is, nem? Érdemes rákérdezni, vajon mi van mögötte. Nem akarjuk, hogy fájjon. És valaki így fogalmaz, egy magyarországi pszichológus, mert érezzük azt, hogy beledöglenénk, ha újra átélnénk, úgy, ahogy az át kéne élni. Van egy másik félelmünk is, miközben meg kéne bocsátani. Félünk attól, hogyha szóba hozzuk, ha szembenézünk a fájdalommal, akkor megszakad a kapcsolat. A házasság tönkre megy. Vagy a gyermek nem fog többet látogatóba jönni. Ezért inkább nem beszélünk róla, hallgatunk. Nem is gondolunk rá. Eljátszódjuk azt, hogy minden rendben van, megyünk tovább. Megy tovább az élet. Ahelyett, hogy házastársként odaállna valaki, és azt mondaná, hogy amit velem tettél, az egyszerűen nem elviselhető. Van egy másik félelmünk is. Félelem az ismeretlentől. Vajon mi lesz akkor, ha elmondom? Nem tudjuk. És ilyenkor jobb félni, mint utána megijedni. Van egy ilyen közmondásunk is, és nagyon sokan ezt választják. Öntudatlanul. Félek az ismeretlentől. És ha valaki nem ment át rajta, például egy kapcsolatban, hogy oda lehet állni a másikkel, és el lehet mondani neki azt, ami fáj, akkor egyszerűen nem meri elkezdeni. Vagy ha valaki nem látta ezt, hogy a szülei gyakorolták, akkor egyszerűen nem meri elkezdeni. Vagy ha a baráti körben sem látott rá modellt, akkor még kevésbé meri elkezdeni. Hogyan álljak oda másikkal? Félek az ismeretlen helyzettől. És van egy másik félelmünk is. Egyszerűen így fogalmaztam meg, hogy félünk attól, hogy összeomlik a személyiségünk, a lelkünk. Mert van egy ilyen félelmünk is, hogyha elkezdek vele foglalkozni, akkor vajon mi lesz abból? mit kell még kiszedni a zsákból, és ha beletúrok valamibe, ami lehet, hogy kifele bűzlik, de még mindig kellemesebb a zsákon keresztül szagolni, mint belenyúlni és kinyúlni onnan. Mi van akkor, ha belenyúlok, és valami miatt találok, ami nagyon nehezen elviselhető? Hát ennek is megvan a rizikója. És ugye van egy másik félelmünk is, a szégyentől való félelem. Egyszerűen van olyan, hogy valaki szégyelli azt, hogy foglalkozzon a sérelmeivel. Szégyelli. Említettem azt a lányt, aki 14 évesen erőszakoltak meg. 22 éves koráig nem tudott beszélni róla. Miért? Mert szégyelte magát. Egyszerűen úgy összetörték ott, hogy utána ehhez szégyen tapadt. És senkinek nem tudta elmondani. Látszólag jó dolog a feldolgozatlanság. Látszólag jó dolog az, ha nem piszkáljuk a dolgokat. De valóban így van. Említettem azt, hogy visszatérek majd arra, hogy interjúkat készítettek a második világháborús holokausztot túlélő gyermekeivel. Virág Teréznek hívják azt a pszichológus nőt, aki ezeket az interjúkat készítette, és ő azt mondja, hogy nem azokra veszélyes, akik nem mernek erről beszélni, mert átérték, hanem leginkább azokra veszélyes, akik gyermekekként vagy unokákként viszik tovább a történetet. És azt is mondja, hogy rendszerint nem is az első generációban, tehát a gyermekekben jön elő a veszély, hanem az unokákban. És hogy hogyan, azt nem tudjuk megmondani. És van erre egy nagyon jó történet. Egy kisrác, aki egy holokauszt túlélő családnak az unokája. A négy nagyszülő közül egy élte túl a holokausztot, hármat kivégeztek a koncentrációs táborokban. A nagybácsik, nagyénik közül szintén egy maradt meg. Hát az egész család ott végezte. És 8 évesen öngyilkosságot kísérel meg. Van időm még egy 5 percet kaphatok?
Ez az egész örökké valós.
8 évesen először öngyilkosságot kísérel meg. Hogyan? Kiás egy nagy gödröt, megtölti avarral, ősszel, hulló levelekkel, meg szalmával, arra fákat hord, de azért ásta nagy gödröt, hogy ha majd beleugrik, akkor ne tudjon kimászni belőle, miközben elkezd égni a tűz. És ugye hord nedves avart is, hogy majd, ha nem a tűz, akkor majd a füst végezzen vele. Aztán utána még két kísérlete van, ezek is nagyon érdekesek, felnőttként. Azt tudja, hogy a holokauszt túlélő nagyapja Franciaországban él. Meg annyit tudnék, hogy van egy nagybácsi, aki szintén Franciaországban él. Hazugság. Izraelben élnek. És ez a gyermek úgy nő fel, hogy nem tudja, hogy zsidó gyökerei vannak. Mindenki tagadja. És aztán, mikor a harmadik öngyilkossági kísérlete nem sikerül, akkor az Izraelben élő nagybácsi hallja, hogy mi történt. Hazautazik Magyarországra. És ő ül le ugye az unoka öccsével beszélgetni. És kiderül az, hogy mindegyik öngyilkossági kísérlete valamilyen gázmérgezéshez köthető, a füst, vagy valami máshoz. Nem tudja, hogy mi történt a családdal, hogy elgázosították őket, erről senki nem beszélt neki, de valahogy mégis megmaradt benne. És aztán úgy tud szabadulni ebből a nagy történetből, hogy felgöngyölíti a szálat. Mi történt? Mi van a zsák mélyén? Nem tudja. És mégis hat rá. Igen, még egy történet. Egy házaspár keresett meg. Miközben beszélgetünk, előjönnek a sérelmek. Valójában ezért jöttek, mert a házasság nem működik. Nem tudnak már beszélgetni egymással, élnek egymás mellett, stb. Lehetne ragozni a történetet. Miközben ott vannak és beszélgetünk. Az az érdekes, hogy még a lelkész előtt is a férj elkezd ordítani a feleségére. Én lelkiszként megijedek. Most mit kezdik ezzel a helyzettel? De valahogy az van bennem, hogy hát nem rám ordít, ugye, és nekem az a hivatásom, hogy megoldjam a helyzetet. Tehát ésszel, ne érzelmi alapon éljem meg. Ésszel. És azon bennem vajon miért ordít. Persze a feleség azonnal elsírja magát, és jön a magyarázat, látja tiszteletes, hogy még itt is. Még itt sem tud uralkodni magán. Ez van minden nap otthon. Nem is egyszer, hanem többször. Találkozunk egyszer, kétszer, sokszor. És egyszer csak a feleség azt mondja nekem, hogy tiszteletes úr, tudja, mire jöttem rá? hogy a férjem olyan hirtelen lesz dühös, és rájöttem arra, hogy ennek nem én lehetek az oka. Tehát hazajön, belép a házba, meglát, és elváltozik az arca, és ordít. És rájöttem arra, hogy rám nincs, miért haragudjon. Egy szót nem váltottunk még aznap, és nem egyszer történik ez így. És elkezdünk beszélgetni. És kiderül, hogy tényleg nem a feleségére haragszik. Aztán sok beszélgetésből kijött az, hogy a szülei olyan keményen bántak vele, és valójában ezek a dűkitörések nem a felesége ellen vannak, hanem egyszerűen nem tudja elfogadni a szeretetet, ami a feleségéből árad felé. Mert minden szeretet mögött ott véli felfedezni azt a sok gonoszságot, amit gyermekkorában átélt. És akkor, ha szeretettel találkozik, egyszerűen így védekezik, hogy elveszítja magától. Dühös lesz, ordít. Tehát érdemes a zsák mélyére bányászni, bemenni. Mi az, ami segít neked abban, hogy meggyógyuljon a seb? Egy másik történetben mondta valaki, egy fiatal lány, aki nem tudott szakítani a barátjával, aki folyamatosan gyalázta. Tehát ő mondta, egy ilyen kérdésre reagálva, hogy hát az segítene nekem, ha tudnék haragudni rá. De nem tudok haragudni. Egyszerűen nem tudok haragudni. Vannak olyan emberek, akik nem tudnak haragudni. És érdemes megkérdezni magunktól, hogy vajon tudunk-e dühösnek lenni, és kimondani. De vannak olyan emberek, akik a haragot egyszerűen fájdalomként élik meg. Mert könnyebb az, ha fáj, mint az, ha dühös vagyok. És különösen a nők, némely statisztika azt mondja, hogy van olyan, hogy egy nagyobb közösségben a nők 60-70%-a inkább szomorú, sír egyet, mint sem, hogy dühös legyen. Mert ők megbántották. Érdemes feltenni a kérdést, vajon nekem mi a stratégiám. Pedig ha dühös lenne és kimondaná, akkor meg tudna bocsátani. De mivel nem dühös, nem tudja kimondani, ezért marad a szomorúság. Marad a gyász, marad az áldozatiság. Ugye én vagyok az, akivel mindig elbánnak. Nekem kell szenvedni a másik mellett. Ha még én is úgy reagálnék, mondják sokan, ahogy ő, akkor mi lenne ebből a családból? Nem tudom, mi lenne, mert hogy minden helyzet más. Mi az, ami még segít? Tehát az első az volt, hogy merjük szembesülni a fájdalommal. A második. Elfogadni azt, hogy nem várt érzések lephetnek meg. Milyen érzések? Az egyik a harag. Mert kiderülhet az, hogy aki nem tud haragudni, az is tud haragudni. A harag ellentéte az, amikor depressziós lesz az ember. Ezt szokták klasszikusan mondani. Tehát a harag ellentéte a depresszió. Amikor szomorkodunk rajta, és azt érezzük, hogy nincs erőnk, magatehetetlenek vagyunk. Azt is mondják a szakemberek, hogy vannak olyan különösen idős hölgyek, akik drogozzák magukat a következőképpen. Áldozat a házasságban. Ez egy klasszikus példa erre. De nem szabad haragudni. Ezért órák hosszát nézik a tévében az akciófilmeket. Miért? Miért? Vajon miért? Keresték erre a magyarázatot. Vajon miért? Nem tud haragudni, nem tudja kimondani azt, hogy mi van benne a családja felé, vagy a férje felé. Ezért leül, megnéz egy filmet, ahol ott van egy jó szereplő, ugye Chuck Norris, vagy nem tudom, mindegy, hogy ki, a jó fej, aki megbünteti a gonosz fiút. És közben ő azt érzi, hogy olyan harag önti el, mert hogy megbántották ugye a jó fiút, vagy valakit a környezetében, egy szegény nőt, vagy egy gyereket. És a jó fiú megbünteti a rosszat. Így drogoznak nagyon sokan az akciófilmekkel. Nem tud haragudni, de legalább ott a tévé előtt átélheti azt, hogy mi a harag. Ott szabad. Ott szabad. Máshol nem. Van egy másik drog is, a szappanopera, de erről most nem beszélek. Igen, tehát elfogadni azt, hogy nem várt érzések lephetnek meg. És az egyik ilyen érzés a harag. A másik ilyen érzés a bosszú érzése. a bosszú érzése, hogy én meg tudom fizetni. Vissza tudom adni neki azt, amit kaptam. Nagyon sokan megijednek ettől az érzéstől, mert különösen keresztényekként gondolják azt, hogy hívő ember nem gondolhat ilyet. És egy férfi keresett fel, aki a következőket mondta: tiszteletes úr, megijedek attól, ami a gondolataimban van. Mert néha azt érzem, hogy oda megyek a feleségemhez, és megölöm. Megijedek a saját gondolataimtól, ezért mit csinálok? Inkább elmegyek otthonról, kimegyek az udvaron, keresek valami munkát, mert nem akarok azzal szembesülni. Van egy kínai közmondás. Mit mondtak az okos kínaiak? Két sírtáson az, akit a bosszú hajt. Egyet magának. Ugye magyarok azt mondjuk, aki másnak termetás, maga esik bele. A kínaiak kicsit másképp mondják. Két sírtáson az, akit a bosszú hajt. Én nem arra bátorítok senkit, hogy bosszulja meg azt, amit ugye ő kapott, hanem arra bátorítok mindenkit, hogy ne ijedjen meg attól, ha ezzel az érzéssel találkozik. Jézus nem azt mondja, hogy ne haragudjatok, meg Isten nem ezt mondja, de ne vétkezzetek. És a kettő között óriási a különbség. Haragudjatok, kedves nők meg férfiak, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Kérem? Jó.
Lejárt az 5 perc.
Hát igen. Akkor a többit nem mondom el. Mondjam el?
Mi az az 5 perc?
Én egy órával számoltam, és 50 percet kaptam. Lejárt a 10 perc is, én azt mondom. Jó. Még említek egy néhány érzést, jó? Ami meglephet bennünket. És utána még elmondom röviden, 3 pontban azt, hogy még mi segít nekünk megbocsátani. Tehát elfogadni a nem várt érzések, elfogadni azt, hogy nem várt érzések lephetnek meg minket, tehát a harag, bosszú érzés, a szégyen. Van úgy, hogy valaki 70-80 évesen kezd el beszélni a sebeiről. Egy idős asszony mesélte el nekem, vagy mondta el nekem, aki mindig templomba járt. Tehát mindig ott volt, amikor, vagy szinte mindig, amikor megszólalt a harang. És a 80 fele közeledve mondta el a következő: tiszteletes úr, 16 éves voltam, és a lelkészen meg akart erőszakolni. Alig úsztam meg. Addig senkinek nem mondta el. 80 évhez közeledve kezdett el beszélni róla először. Vajon miért? Azért, mert addig nem mert róla beszélni, ott volt a szégyenem. Vajon mi lesz, ha kiderül róla? Igen, azt már mondtam, hogy nőknél nincs harag, itt újra leírtam, hogy nőknél gyakori a szégyen van a harag helyett, vagy a harag miatt. Ugye szégyelni azt, hogy egyáltalán haragudni mer. És én erre azt mondom, hogy a kincs lehet, hogy ott marad a zsák mélyén, mert bekerült oda, de nem merjük elővenni, és nem merjük észrevenni. Van egy stratégiánk, hogy újra játsszuk a történetet. Ugye valakinek elmeséljük azt, hogy mi történt. Ismerős? Nem tudja, hogy miért haragszom kire? Valakire. A gondnokomra, jó? Hozzak egy saját példát. Miért haragszom a gondnokra? Nem tudja. És akkor elmesélem neki, hogy milyen a gondnok, és mit csinált, vagy mit mondott. Vagy ugye van olyan, hogy újra játszok magunkban a történetet. Elképzeljük azt, hogy mit kellett volna mondjak akkor, amikor azt mondta nekem, hogy én ebben prima vagyok. Mindig utólag tudom azt, hogy mit kellett volna mondani akkor. És van úgy, hogy újra játszom magamban 10-szer a történetet. Mert ott valahogy nem jutott eszembe. De utólag olyan jó érzés tudni azt, hogy mit kellett volna mondani éppen abban a helyzetben. De mi az, ami megtörténik ilyen újrajátszásokkor? Az, hogy felerősödik a szenvedés újra, a bosszúvágy és a harag. És ez lehet jó. Mert ha merünk haragudni, merünk szembesülni a sérelemmel, a fájdalommal, és ugye ez lehet, hogy megoldja a helyzetet. Családterapeuták kutatták azt, hogy hogyan működik a normális család, vagy házasság. Azt mondják, ezt is csak röviden mondom, hogy pozitív visszajelzés a házasságban kell. És mit mondanátok ti, hogy mikor van jó? Mikor van jól a házasság? Milyen arányban kell legyen a pozitív és a negatív visszajelzés? Ugye a kritika, amikor megmondom, hogy milyen lökött vagy, és az, amikor megdicsérem a másikat, hogy milyen finom volt az ebéd, olyan ügyes vagy te. Na, milyen arányban kell lenni a kettőnek?
Fele-fele.
Fele-fele? 50-50?
51-49.
51-49. Más tipp? Nem, ez nagyon jó. Nem. Nem jó a tipp. Azt állapították meg, kamerákkal, videokamerákkal figyelték a családok életét. És a következőt állapították meg. Ha kevesebb, mint 5-1 az arány, tehát 5 pozitív és 1 negatív, akkor elkezdődik egy spirál, ami így megy lefelé. Így megy lefelé. Ha több, mint, vagy kevesebb, mint 5-ször kap pozitív visszajelzést, és több, mint 1-szer negatívat, akkor elkezdik kritizálni egymást. És így kezd egyre mélyebbre és mélyebbre sülni a kapcsolat. És ez igaz nem csak a férj és a feleség kapcsolatára, hanem igaz a gyermekek szülők közti kapcsolatra, meg úgy egyáltalán minden közeli kapcsolatra. És itt nem csak arra kell gondolni, most akkor megdicsérem szavakban, hanem például elkérem tőle a sótartot az esküvőn, hogy így adod, drágám. És ha odaadja, akkor az azt jelenti, hogy rendben van. Ha meg azt mondja, hogy nem, ugye akkor az már kritika. Kérek kávét, igen, ez is megoldja. Igen, hát mi az, ami még segít?
Az, hogy akkor ezek szerint nem mondjuk egyáltalán kritikát?
Nem. Lehet mondani kritikát, de a családterapeuták azt mondják, hogy a kritika úgy érkezzen. Akkor normális, akkor nem kezdődik el a spirál meg a lefele zuhanás, hogyha ott van mellett az értékelés. 5-1 arányban. 5-1 arányban. Nem a nők javára, hanem ugye a pozitív megerősítés javára. Mi az, ami még segít? Az, hogy tudom, hogy egyszerre vagyok én is jó és rossz. Ugye Biblia azt mondja, hogy bűnös. Megigazult bűnös. Ezt már Luther mondja. Úgyhogy közben Isten megváltott gyermeke vagyok, vagy lehetek, akinek megbocsátottak, de közben ott van bennem a rossz. És ugye a másik nem csak azért okoz nekem gonoszt, mert ő ilyen, és ilyen akar lenni. Lehet, hogy jobb akar lenni. De közben ő is jó és rossz is. Igen, hát mi az, ami még segít? Az, ha meghívom a másikat, hogy osztozz velem a szenvedésemben. Elmondom neki azt, hogy mi az, ami nekem fáj. És engedem, hogy meglássa azt, ami bennem van. Meghívlak, gyere, légy részese az én fájdalmamnak. Gyere velem oda, ahol fáj. Oda mélyre. Ugye azt akarom, hogy ott légy velem, vegyél részt a történetemben, és nem akarnak kizárni. Ha kizárom, akkor ő nem tudja megérezni azt, ami bennem van. És mi az, ami még segít? Ha azt tudom mondani, hogy segíts nekem. Magamat, meg téged, meg az életemet elfogadni. Hát egy énekről való idézettel zárnám. Van egy nagyon kedves ének, ami közel áll az én szívemhez. Csak két sorát idézem. Miért vetted el helyem? Miért vállaltad sebem? Miért volt tied minden fájdalom? Miért tetted ezt velem, Krisztusom? Úgy gondolom, hogyha ez ott van előttünk, hogy miért vetted el helyem, miért vállaltad sebem, akkor talán még inkább segít, vagy leginkább ez segít a másiknak elengedni a tartozást. Van egy példázat a Bibliában, ugye ez is a megbocsátás történetéhez kapcsolódik, amikor a király elengedi az adós szolgának a tartozást. Ő tovább megy, és nem tudja elengedni. Ezt összekapcsolhatjuk a mi atyánk kérésével. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk. ha tovább megyek a bocsánatból, mit adok tovább? Ne ijedjek meg attól, ha benne ragadtam a nem megbocsátásba. Egy jezsuita atya mondja el, aki 8 évig volt börtönben, megkínozták, volt, hogy apró tükkkel szurkálták különböző testrészeit Dél-Amerikában, még a felszabadítás háborúk idején. És ő azt mondta, miután kikerült a börtönből, véget ért a felszabadítás háború, utána még 10 évébe került, ami megbocsátott azoknak, akik őt kínozták. 10 év. Nem az idővel van a gond, hanem azzal, ha leragadunk. Ugye, ha egy kocsi halad bármilyen lassan is a jeges úton, az jó, ha tovább megy. De ha beragadt a sárba, akkor onnan a maga erejéből alig ha ki tud menni. Hát én ezzel zárom. És ha úgy érezzük, hogy a magunk erejéből nem tudunk kimenni valamiből, akkor kérjünk segítséget. Először is imádságban Istentől, de egymástól is ezt sem resteljük. Szeretném egy imádsággal zárni. Úrunk, annyi minden lehet ott a lelkünkben, a megbocsátás vagy meg nem bocsátás kapcsán is. Lehet, hogy most érzékeny pontokat érintettünk, sok minden megmozdult a lelkünkben, a zsákban. Én arra kérlek, Uram, hogyha valaki lelkében valami olyasmi mozdult meg, ami nagyon fájdalmas, akkor jöjj és te fedezd be, te gyógyítsad ezeket a sebeket. De könyörülj olyanként is, hogy ne kelljen ezt egyedül hordozni, tudjuk felvállalni, kimondani, és hadd legyen itt a személyes beszélgetés a továbbiakban ennek az alkalma. Köszönjük, hogy te gyógyítani akarsz, tovább vezetni és megáldani minket. Légy áldott ezért. Amen. Amen.